Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Vita a kormány és az ellenzék között az alaptörvénymódosítás kapcsán. A Fidesz önkényuralmat emlegetett, a kormányfő pedig azt, hogy a fideszes alaptörvény megalkotásakor nem kérdezték meg az embereket.
Pusztító tüzek Európában. Már a Balkánon is egyre ijesztőbb a helyzet. Ukrajnában, a csernobili tiltott zónában, az atomerőmű környékén lobog a tűz.
Az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. A takarmány kevés és drága, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát.
Sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futózáporok, elszórtan zivatarok, délután 26-31 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvénymódosítás kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a közösségi oldalán ismertette, hogy benyújtotta a javaslatot, amelyet, ha elfogadnak a képviselők, megszűnik Sulyog Tamás megbízatása. A Fidesz frakcióvezetője reakciójában önkény uralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely annak idején részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
Magyar Péter szombaton a közösségi oldalára feltöltött videóbejegyzésbe jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
36 évvel a rendszerváltás után először történik meg Magyarországon, hogy egy alkotmánymódosítás nem zárt ajtók mögött születik meg, hanem a magyar emberekkel egyeztetett módon.
A tervezetről egy rövid társadalmi egyeztetés során 25 ezer állampolgár mondott véleményt. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.
A módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása.
Magyar Péter szerint a cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása.
Helyreállítjuk ezen kívül az alkotmánybíróság függetlenségét.
Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70 életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk számát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újra választhatóságát. Már korábban is sok vitát váltott ki, hogy korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát. Magyar Péter ebből sem enged, ugyanis tudatta, 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek, ami a következő választástól lépne hatályba.
A társadalmi egyeztetés során kapott több tízezer véleményt meghallgatva, bevezetjük, hogy egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
A kormányfő ismertette, hogy megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Jelezte azt is, hogy ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar sajátjának érezhet.
A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről, a kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak. Nem uralkodnak és akadályoznak.
A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, írta a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselőknek több mint a fele pedig nem lesz többé választható Magyarországon. Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó választ lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd a Facebook oldalán sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére. A kormány alaptörvény módosítási tervével kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász fogalmazott meg kritikát. Álláspontjuk szerint a kormány túl rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre. Több jelentős alkotmányos kérdés esetében hiányzik a részletes indoklás, illetve olyan változtatások is szerepelnek a tervezetben, amelyekről szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni.
Adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. A kedvezményt végrehajtás alá sem lehet majd vonni. Erre a pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet. A támogatást mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg. Az első részletét, 50 000 forintot, augusztus 24-ig utalja a Magyar Állam Kincstár. Cserei Judit összeállítása.
Nyáron is lelkesen gyakorol édesanyjával a 6 éves Lili, aki két nagyobb testvérihez csatlakozva ősszel iskolába megy. Lili elárulta, hogy ha eljön a szeptemberi tanévkezdés, mi kerül majd az iskolatáskájába és a tolltartójába.
A táskámba könyveket, a tolltartómba csehúzsákat, meg tollakat, meg fricseket.
A burai családhoz hasonlóan sok gyermekes szülőre ró komoly anyagi terhet évről évre az iskolakezdést. A rászoruló nehéz helyzetben lévő családok gyermekei számára a kormány még idén bevezeti a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a csütörtöki kormányzati tájékoztatón.
Magyarországon egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él.
A kormányfő hangsúlyozta. Magyarországon szülők 100 000-ei aggódnak, hogy hogyan és miként tudják megkezdeni a gyerekek a tanévet, hogy miből lesz pénz táskára, ruhára, cipőre, tanszerekre, ezen pedig változtatni kell. A kormány úgy számol, mint egy 400 000 gyermek részesülhet a támogatásban, amit meglévő jogosultságokhoz kötöttek. Automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, de jogosult lesznek az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is.
Minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermek szintén jogosult lesz, és az árva ellátásban részesülő gyermekek is jogosultak lesznek. A gyermekvédelmi intézményekben a gyámok felügyeletével lehet majd elkölteni, felhasználni ezt a pénzt.
Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja az államkincstár, a fennmaradó 50 000 forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg az érintett családok. A támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. Erre a pénzügyminiszter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. Kármán András azt írta, így a teljes 100 000 forint fog eljutni oda, ahol az valódi segítséget jelent. Hozzátette, nem csak arra büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt az előző kormánytól örökölt nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani. Az intézkedést a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, bevezetése mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a büdzsét.
Magyarország energia mixe nagyon kényes, és az ezzel kapcsolatos változtatásoknak mindig hosszú távú következménye van, mondta Tóth Máté, energiajogász a Kossuth Rádióban.
Hozzátette, jelenleg hazánk villamos energiáját több forrás biztosítja, például Paks 1, a gáztüzelésű erőművek és a naperőmű. A kormány tervei szerint 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növelnék Magyarország szélenergia termelését. Tóth Máté szerint a mostani hálózat azonban ezt a kapacitás növelést nem bírná el.
Úgy 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőművi kapacitás létesítés elférjen.
Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. Az új vonal a budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forintnyi uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
Elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
A budai fonódó villamos hálózat második ütemének megépítésére vonatkozó támogatási szerződés van itt a kezemben.
Vitézi Dávid hangsúlyozta, ez az egyik első olyan beruházás, amely a hazahozott Európai Uniós forrásokból indulhat el.
Ez egy olyan beruházás, ami elő van készítve, ugye sok-sok éve tart a tervezés, bár Lázár János alatt évekre leállt, de itt gyakorlatilag az építés következik már, úgyhogy ezt gyorsan alá tudjuk írni. Sok más projekt következik ezután az ország minden részében, a vasútfejlesztést is beleértve természetesen, de most ez a villamosfejlesztés az első, ahol a támogatási szerződést hatályba tudjuk léptetni. Ezt én most meg is teszem, aláírom ezt a szerződést, és ezáltal 32 milliárd forint uniós támogatás jut arra, hogy fejlesztjük a villamoshálózatot itt Budapesten.
Vitézi Dávid hozzátette, a nagyobb építkezéssel járó munkák 2027-ben kezdődnek. A fejlesztés részeként 3 km villamospálya és 7 akadálymentes megálló épül. Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől indul. A Műegyetem rapparton közlekedik majd, és a Petőfi híd, valamint a Rákóczi híd alatt elhaladva éri el a Budapartot és a most épülő Nádorkert vasútállomást. A fejlesztésnek köszönhetően több olyan egyetem és irodaház is könnyen megközelíthető lesz, amelyeket eddig csak busszal lehetett elérni. A beruházás nem csak közlekedési, hanem városfejlesztési projekt is. Megújul a környezet, és egy több mint 2 kilométeres kerékpárút is épül. A projektnek 2029-re kell elkészülnie.
Déli krónika.
Az Egyesült Államok több pontján, így Washingtonban is, délelőtt a rendkívüli hőség miatt maradt el a hagyományos felvonulás, este pedig a gyülekező viharfelhők zavarták meg az ünnepi programot a fővárosban, a tengeren túlról Nárai Balázs tudósított.
Washingtonban este tartották a 250. évfordulóra rendezett ünnepséget, hatalmas színpaddal, 100 000-es tömeg számára lezárt biztonsági zónával. Az ünnepi műsor kezdetekor ugyanakkor a szervezők bejelentették, hogy a teljes területet evakuálják veszélyes vihar esélye miatt. A távozókat arra kérték, hogy keressenek menedéket, amire megnyitották több minisztérium épületét is. A vihar elvonultát követően késő este ismét megnyitották a kapukat. Az elnök elmondta ünnepi köszöntőjét, amiben az Egyesült Államokról, mint a világ első számú hatalmáról, legerősebb demokráciájáról beszélt, és a világ reményéről.
Most a legörömtelibb mérföldkőhöz érkeztünk el. Valaki azt mondta nekem, ne aggódjak, akár a jövő héten is megtarthatjuk a rendezvényt. Én viszont azt mondtam, nem lehet a jövő héten, mi július 4-ét akarunk, nem július akárhanyadikát. Elvégre ez a függetlenség napjának 250. évfordulója. Nincs hozzáfogható. Az Egyesült Államok 250 éves története az egész emberiség büszkesége. Mi vagyunk a szabadság országa.
Ezt követően az amerikai történelem legnagyobb szabású tűzijátéka zárta a fővárosi központi megemlékezést. A 850 000 rakéta 10 helyről fellőve valóban lenyűgöző volt. Az adatok szerint másodpercenként 400 rakéta repült a levegőbe, mintegy 40 percen keresztül.
Látványos katonai parádéval ünnepelték meg az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját. A washingtoni Lincoln emlékmű felett alakzatban szálltak el a vadászrepülők, valamint az ország légierejének számos más eszközét is felvonultatták. Pék Bulcsú összefoglalója.
Mutatós vitorláshajó úszott be szombaton a New York-i öbölbe. A 95 éves, háromárbócos vitorlás Amerigo Vespucci olasz felfedező nevét viseli, aki után az amerikai kontinenst is elnevezték. Nem véletlen, hogy az olasz haditengerészet büszkesége éppen most érkezett meg az államokba. Fontos napot ünneplünk amerikai barátainkkal. 1776. július 4-én, 250 évvel ezelőtt ezen a napon kiáltották ki az Egyesült Államok függetlenségét. Büszkék vagyunk rá, hogy ebből az alkalomból más országok vitorlásai mellett mi is itt lehetünk, mondta a hajó kapitánya. New York kikötője látványos felvonulásnak adott helyet az ünnepnapon. Az öbölben a múlt századok és a modern haditengerészet hajói is megjelentek, miközben a város jelképeként ismert szabadságszobor mellett vadászrepülők festették meg az eget az amerikai lobogó színeivel. Az Egyesült Államok nagy része felett tapasztalható hőhullám miatt több helyen lemondták az ünnepségeket. Washingtonban viszont az emberek a nagy meleg ellenére is a szabadban gyűltek össze ünnepelni. 250 évesek lettünk, ezt meg kell ünnepelni. Nem számít, kik vagyunk, vagy kit támogatunk. Ez nem a politikáról, hanem az országról szól. Arról, hogy egy független, szabad nemzet vagyunk. Hálával tartozunk Istennek, hogy nálunk nem fejeznek le senkit, vagy nem zárnak börtönbe, ha tiltakozik valamiért, vélte egy nyugdíjas nő. Aki a kánikula ellenére is vállalta a szabadtéri programot, annak egy látványos légiparádé volt a jutalma. A Lincoln emlékmű felett alakzatban szálltak el a vadászrepülők, de az ország légierejének számos más eszközét is felvonultatták a műsorban. A bemutatóhoz a vadonatúj elnöki különgép az Air Force One is csatlakozott, amit a katari királyi család ajándékozott Donald Trumpnak.
Több embert meglőttek New Yorkban a július 4-én, a függetlenség napján. Legalább 8 ember megsebesült, köztük 4 gyerek.
Az összes áldozatot kórházba szállították, 7 ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos. A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.
Érvénytelen lett a szombati szlovákiai népszavazás, a választók alig 16%-a adta le a voksát.
Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehetett választ adni. A szavazók dönthettek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életük végéig járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A nem végleges eredmény szerint tegnap a több mint 4,2 millió választópolgárból alig több mint 682 000 szavaztak, így a referendum érvényesült. Lett.
Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg.
Rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat, bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak.
Fokozódik a tűzveszély Európában, már nem csak a kontinens nyugati felén, hanem a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, már Görögországban is küzdenek a lángokkal. Ukrajnában pedig a hírhedt csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén lobog a tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
Portugália északi részén a tűzoltók csütörtök óta küzdenek az erdőtüzek oltásával. Több száz spanyol és marokkói katona, valamint repülők és helikopterek is segítenek a munkában. A hőség miatt azonban a száraz növényzeten gyorsan terjednek a lángok. Több település is veszélybe került. Számos egység dolgozik a helyszínen, és továbbiak is érkeznek, ám mindenképpen arra kérem az embereket, hogy természetesen segítsenek, de mindig tartsák szem előtt a biztonságot, mondta Vozela polgármestere. Közben az ország nagy részén továbbra is vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. A meleg száraz időjárás és az akár 44-120 fokot is elérő hőmérsékletek miatt a lakosságot fokozott óvatosságra intették. Miközben a spanyol katonák egy része Portugáliában segít, addig csaknem 250 tagjuk, valamint 400 katalán tűzoltó hazájában küzd a lángok oltásával. A tüzek miatt ezreket evakuáltak. A széljárás változékonysága és a hőség miatt azt kérik a helyiektől és a turistáktól, hogy kerüljék el a területet. Thessaloniki külvárosában mintegy 115 hivatásos tűzoltó és számos önkéntes a földről próbálta megállítani a tüzet. Több településről kitelepítették az embereket, köztük egy csaknem 160 fős fogyatékkal élő, speciális ellátásra szorulókkal foglalkozó intézet lakóit. A beszámolók szerint a környékről robbanások is hallatszódtak, ahogy a lángok néhány épületet felperzseltek. A tűzoltóság közölte, egy 76 éves férfit letartóztattak, akit a tűz okozásával gyanúsítanak. A környéken lévő kevés vízforrás hiányában a katasztrófavédők homokkal próbálták befedni a már eloltott növényzetet, hogy az a szárazságban újra ki ne gyulladjon a csernobili tiltott zónában. Az ukrán hatóságoknak messziről kellett hordaniuk a vízpótlást, hogy sikerüljön megállítani a lángok terjedését, mielőtt azok elérték volna az atomerőművet, és még nagyobb katasztrófa történt volna. Legalább 3 erdőtűz volt a környéken, amik csaknem 130 hektárt perzseltek fel, mire eloltották azokat. A hatóságok közölték, a sugárzási szint a normál határértéken belül maradt.
Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon.
Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
8 perc múlva lesz 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy vita van a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosítás kapcsán. A Fidesz önkény uralmat emlegetett, a kormányfő pedig azt, hogy a fideszes alaptörvény megalkotásakor nem kérdezték meg az embereket. Szó volt arról, hogy pusztítanak a tüzek Európában, már a Balkánon is egyre ijesztőbb a helyzet, Ukrajnában a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén lobog a tűz. És szólunk arról is, hogy az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. A takarmány kevés és drága, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát.
Déli krónika.
Egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak hanyaralni, pihenni szeretnének. A trend legnagyobb nyertesei a skandináv országok. Kovács Márton összeállítása.
Kellemes klíma, erdei környezet, hűs tengerpart. Egyre többen hódolnak az angolul csak Caucasian trendnek nevezett üdülési szokásnak. Az angol kifejezés arra utal, hogy sokan a tikkasztó hőség helyett a mérsékelt vagy kifejezetten hűvös éghajlatú helyeket választják.
A klímaváltozás valóban elindított új trendeket, de azért nem tudja azt a tendenciát megváltoztatni, ami az elmúlt időszak turizmusát is jellemezte.
Mondta a turisztikai szakújságíró, hozzátéve, hogy a legtöbb európai nyaraló tovább is Franciaországot, Spanyolországot és Olaszországot keresi fel. Egyre népszerűbbek azonban a hűvösebb, enyhébb időjárású úti célok. Kis Robert Richard hozzátette, a hőség elől sokan menekülnek Észak-Németországba, Svédországba vagy Norvégiába pihenni. A skandináv országokba látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt. A jellemzően délelőtt 11 és délután 4 óra között igen erős UV-sugárzás miatt sok dél-európai strandon növelték a napernyők számát, hogy segítsék az ultraibolya sugárzás elleni védekezést. Emellett a napvitorlák, az árnyékos medencék és a párakapuk kialakítása is igen elterjedt a turista paradicsomokban. A szakértő azt mondta, nem csak a klímaváltozás alakítja a turisztikai trendeket. Egyre többen tartják szem előtt a környezetvédelmi szempontokat is, ha elutaznak. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik kiemelt amerikai helyszínét, a 6 mérkőzésnek helyet adó philadelphiai Lincoln Financial Fieldet, ahol a stadion működését részben saját naperőművek, hidrogéntöltő állomások biztosítják. Ezekkel a megoldásokkal jelentősen csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
Kis Robert Richard azt mondta, a hazai turizmuson is érezni a felmelegedés hatásait. Kevesen merészkednek a tűzőnapra, kígyózó sorok állnak a fagyizóknál, szállásfoglalásnál pedig kiemelt szempont, hogy az ingatlan légkondicionálóval legyen felszerelve. Becslések szerint a hűvösebb, hegyvidéki térségek felértékelődhetnek a nyári időszakban, ahogy a fenntarthatóság is. Sok hazai szálloda kizárólag helyi termelőktől szerzi be az alapanyagokat, máshol jutalmazzák azokat a vendégeket, akik nem kérnek napi takarítást vagy törölköző cserét. Emellett pedig vannak olyan szolgáltatók, amelyek kerékpározásra, kisvasútra vagy közösségi közlekedésre ösztönzik a vendégeket.
Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. a valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány az agyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Vasszili Olimpia összeállítása.
Ritka pillanatok egyike, hogy szabadon sétálhatnak a szolnokiak a Tisza híd alatt. Történelmi mélypontra került a folyó vízszintje a városban. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték, mínusz 301 centimétert.
Akkora szárazság van, meleg, hogy naponta dől meg a melegrekord, és hogy a víz is ennyire alacsony hozzá, ez nem szokványos.
A rendkívül alacsony vízállás fő oka a Tisza teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. Emiatt a vízhozam nagyon alacsony, miközben a vízügy igyekszik a rendelkezésre álló készletekkel gazdálkodni a Tiszató és az öntözési igények figyelembevétele mellett. A Zagyván a folyó torkolatánál a köveken helyenként már szinte száraz lábbal is át lehet kelni. A tavaink is negatív csúcsokat döntögetnek. A velencei tavat a kiszáradás fenyegeti, egy centiméterrel alulmúlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízállást. Ez már olyan alacsony, hogy át lehet sétálni a tavon.
Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Részletek Harcsás Gergelytől.
A melegbe 85 fokos hőmérséklet volt a levelek felszínén. Gyakorlatilag a langyos sütőbe betettük volna száradna növényeket, körülbelül ez így élték meg.
Utalt az aszály és a kánikula következményére a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás emlékeztetett arra, hogy az őszi kalászosok megsínlették a tartós szárazságot. Az árpa és a búza hozama is jócskán elmarad a vártól.
4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddigen 3-6-3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést vett, hogyha ezt felszorzom, akkor sajnos az nem tud 4 millió tonna sem lenni.
A kukoricatermés csökkenése miatt a takarmányipar egyre több búzát használ fel, amelyből így harmad annyi jut kivitelre a szokásoshoz képest. Jegyezte meg a szervezet elnöke, hozzátéve, a csökkenő gabona export több száz milliárd forint kiesést jelent az agráriumnak.
Megpróbáljuk túlélni ezt az évet, ezt lehet tenni. A 40-50% az őszi kalászos növényeknek ugye exportpiacokra ment általában, és ugye az elmúlt hónapok forint erősödése jelenleg azt jelenti, hogy tonnánként 7-9 ezer forinttal kevesebbet kapunk mondjuk egy olasz vevőtől az őszi árpáért, mint amit a tavalyi évben kaptunk.
Petőházi Tamás szerint az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség.
Alternatív növények, várhatóan a cirok, őszi borsó, olajretek, mustár, tehát ezeknek a területe várható, hogy nő. Egyre több növényt kell termelnünk, tehát ez a klasszikus 4 főnövény termelése meg kell, hogy változzon. Valószínűleg 7-8-10 növényt kell majd beillesztenünk a vetéshorgóban.
A szövetség elnöke elmondta azt is, hogy míg a kukoricavetés területe megfeleződött, addig a napraforgóé 780 ezer hektára nőtt idehaza az éghajlatváltozás következtében.
Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány a hazai állattartásban, az aszály miatt csökken a legelők hozama, és a takarmány minősége is romlott. A kevés szénatermés miatt a takarmány ára is radikálisan nőtt, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát. Nagy Viktória összeállítása.
Minden földterületen legalább kétharmaddal kevesebb a takarmány, a széna vagy lucerna.
Mondta Bodnár Barnabás Pest vármegyei őstermelő, aki főként kecsketartással foglalkozik. A 2,4 hektárnyi területén tavaly 30 körbálányi szénát tudtak betakarítani, idén már csak a negyedét. Azt mondta, a 2022-es rekordasztályos év óta fennáll a vízhiány problémája, az idei esztendő viszont nagyon kritikus. Hozzátette, akinek nincs tartaléka a szénából, annak lehet, hogy le kell vágni az állatai egy részét.
Akinek tavalyról nem maradt, vagy hát kevesebbet gyűjtött be, vagy ilyesmi, annak hát ugye biztos, hogy vágnia kell állatot.
Gondot okoz a lótartásban is a szárasság miatti takarmányhiány. Erről már Szabados Csaba, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lovastúra vezető számolt be. Azt mondta, a legelőkön sem nőtt megfelelő mennyiségű fű, ezért a szabad tartás is veszélybe került.
A szokásos 6-8 ezer forintos páránkénti ár helyett most olyan 18-20 ezer forint alsó hangon, ami hát nem kedvez az állattartásnak.
Szabados Csaba elmondta, ő is arra kényszerül, hogy csökkentse a lovainak számát.
Körülbelül egy negyed termés az, ami realizálódott itt nálunk, és azt gondolom, hogy ez az országos átlagot is nagyjából reprezentálhat.
A csapadék hiányos tavasz miatt rendkívül kevés mennyiségű szénának való fű és lucerna nőtt. Erről beszélt a Nógrád vármegyei agrárkamara elnöke is. Csáki Balázs azt mondta, az állattartás akkor fenntartható, ha a költségek alacsonyak, ezért a takarmányárának drasztikus emelkedése gondot okoz a gazdáknak. Hozzátette, sok gazda már a téli tartalékot használja, közben pedig nem lesz annyi széna, amivel fel lehet majd tölteni a készleteket.
Tömegesen ajánlják szóval vágóhidaknak vágásra a húsmarha és ruhállományokat, mert látják, hogy nem biztosított a takarmányozásra.
Nagy mennyiségű importra szorul az ágazat, viszont a magas szállítási költségek miatt ez sem jelent teljes megoldást a gazdáknak, mondta Csáki Balázs, aki hozzátette, az állattartóknak fel kell készülniük arra, hogy több évnyi takarmánykészletét be tudják tárolni.
Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Dorogi Zsuzsanna információi.
Újabb pestises megbetegedések történtek Horvátországban és Romániában is. A vírus ezúttal a kis kérődző állatokat, köztük a juhokat és a kecskéket veszélyezteti. Magyarországon még nem volt ilyen betegség, de mivel a szomszédos országokban már igen, ezért a hazai állattartók a fertőzés megelőzésére törekednek.
A takarmányt, amit beszerzünk, azt mi igyekszünk itt helyben megtermelni, és idegen állatokkal nem engedjük, hogy találkozzanak a jószágjaink.
Mondta Lukács Tamás állattartó. A juhokat és a kecskéket veszélyeztető pest is nem gyógyítható. Jellemző tünete levertség, étvágytalanság, orrfolyás, előre haladott állapotban hasmenés és tüdőgyulladás. A vírus hazai megjelenésére a legnagyobb veszélyt az illegális állatvásárlás jelenti. Abban az esetben, ha valaki olcsó, ellenőrizetlen származású állatot vesz, behozhatja és elterjesztheti a kort. Ezért a Nébih minden állattartót arra kér, hogy kizárólag legális forrásból, ellenőrzett körülmények között vásároljanak állatot, mert ha bejut Magyarországra a fertőzés, annak komoly következményei lesznek. Egy pécsi gazdaságban 28 kecskét tartanak. Az állatok tejéből sajtot, kefirt és joghurtot készítenek. A kecskét vásároltak, akkor eddig is megbízható módon tették. Azt mondják, hogy ezután is így lesz.
Mindig bakkecskét vásárolunk, ami átesik a szűrővizsgálatokon, tehát azt kötelesek egy-két napon belüli állatorvosi vizsgálat alapján szállítólevelet kap.
Mondta Illa Gábor, a mecsekecske tulajdonosa. A kiskérődzők pestise óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Az Európai Unió júniusban elrendelte a Horvátországból történő juh kecske szállítmányok tilalmát, amit a hatóságok folyamatosan ellenőriznek.
Emberekre nem veszélyes, azonban nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a betegség megjelenése, ezért is szeretnénk az állattartók figyelmét felhívni a járványügyi szabályok betartására, kizárólag legális helyről vásároljanak állatokat.
Mondta Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese. Nem csak a kiskérvőcöket veszélyezteti a pestis vírus, az afrikai sertéspest is júniusban jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állattartó telepen. Ez volt az első eset Magyarországon, hogy nem vaddisznóban mutatták ki a fertőzést. A kort azóta sikerült felszámolni, de a sertéstartóknak továbbra is szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Súlyos háztáji állatokat érintő vírusfertőzések nem csak állategészségügyi, hanem gazdasági szempontból is komoly terhet jelentenek. Ha megjelenik a fertőzés, az exportot fel kell függeszteni, és a gazdáknak számolniuk kell, akár a teljes állatállományuk elvesztésével is.
Idén is Dunaszerdahely adott otthont a jubileumi 10. felvidéki vágtának.
A Nemzeti Vágta előfutamának számító versenyen a Huszár gyerek vágtát a dunaszerdahelyi Horváth Evelin nyerte, míg a kis huszár vágtán a somorjai Bogár Szófia és a bősi Molnár Borbála kvalifikálták magukat az őszi nagy döntőbe. A felnőttek között Pőte Laura nyert, aki Dunaszerdahelyt képviseli a szilvásváradi Nemzeti Vágtán.
Egy fantasztikus érzés, és egy picit nehezebb volt a futam, mint a tavalyi, egy picit a start is feszültebb volt, de úgy érzem, hogy fel voltunk készülve, és megtettük a magunkhoz képest a legjobbat, és én maximálisan elégedett vagyok a lovam teljesítményével, és úgy gondolom, hogy magammal is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött a terelésben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométeres. Baleset történt az M3-as autópályán Gyöngyös térségében, a terelésben a Budapest felé vezető oldalon, a 74-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ugyancsak baleset történt a 4-es főúton az Ebes és Debrecen közötti szakaszon, az M35-ös autópálya csomópontjánál a Debrecen felé vezető oldalon, a 216-os kilométernél egy sávot lezártak. A 85-ös főúton az M1-es autópálya és az 1-es főút közötti szakaszán Győr közelében két gépkocsi ütközött, az 1-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasút állomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Batont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Szeszélyes időjárás lesz a jövő héten, érdemes rá felkészülni. Förhéz Adrián mondja a részleteket. Szervusz, Adri.
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Újabb tartós hőhullám kialakulásának kicsi az esélye, hiszen kisebb-nagyobb megszakításokkal erős északnyugati szél foly. A jövő hét az átlagnál melegebb és szárazabb időt tartogat, de a következő 24 órában szerény mennyiségű csapadék valószínű. Ez az aszály problémát várhatóan nem orvosolja. Jelenleg a szélcsatornaként emlegetett Győr-Budapest-Szeged közötti sávban erős, másút nagy területen élénk a szél. A hételei hőség után ez jelen esetben inkább javít a hőérzeten, és nem rontja a komfortérzetünket sem. Lokális záporok főként a nyugati megyékben és az észak-keleti ország részben fordulhatnak elő, de az ország döntő hányada szárazon marad. Egy-egy kisebb területet érintő zivatar nem kizárt délután és még a soron következő éjszaka sem. Naplemente után visszaesik a hőmérséklet. Napkeltéig általában 13 és 19 fok közé. A jövő hét első napján a változóan felhőség mellett sok napsütésre van kilátás, erős, többfelé nagyon erős UV-sugárzással. Csalóka lesz a légköri helyzet, hiszen a feltámadó szél miatt kevésbé érezzük a napsütés erejét a bőrünkön. Többfelé újra megélénkül az északnyugati szél. Ez az áramlás pedig gátat szab az intenzív melegedésnek. Holnap a csúcsértékek 25 és 31 fok között változnak, de kedden már akár a 34 fokot is közelíthetjük, majd szerdán egy újabb hideg front érkezik. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. 100%-os mérleggel zárta az OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, és Viszma siker a nyitó csapatidő futamon Vingegaard az első sárga trikós a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Rahimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Azadin Unai nevéhez fűződik, aki az 50. és a 82. percben lőtt a kanadai kapuba, és a küzdelmes meccsről beszélt.
Büszke vagyok a csapatra. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfelünk az életéért harcolt a pályán, és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csak nem egy éve nem kapott ki legutóbb, tavaly augusztusban Kenyától, így ez volt a 34. összecsapás a vereség nélkül. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően, most pedig 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a nyolcaddöntőben Paraguay ellen, ezzel pedig szintén negyeddöntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps a meccs után úgy fogalmazott, a dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örül, hogy nekik most sikerült. Nehéz helyzetben voltak, de megtették, amit kellett, azt is kiemelte, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.
Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hideg vérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogy ha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosaim meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt.
Most pedig következzen a paraguaiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro.
Volt néhány lehetőségünk a mérkőzésen, és bíztunk abban, hogy tovább tudunk jutni. Úgy gondolom, hogy meg tudtuk nehezíteni a franciák dolgát. Németország ellen is hasonló szituációban voltunk. Akkor Sanéval és Virccel kellett felvennünk a versenyt. Ezen a mérkőzésen pedig Bappéval, Dembélével, Duéval, Olisszével és Barcolával kellett farkas szemet néznünk.
A francia válogatott a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.
Nemzeti sportkrónika.
És hogy mi lesz a világbajnokságon? A VB következő nyolcad döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. Magabiztosak vagyunk, de nagyon nehéz ellenfél vár ránk. Így vélekedett a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya.
Nem alakult minden tökéletesen a japán elleni mérkőzésen, hiszen gólt kaptunk az első fél időben, de a csapat nem esett pánikba. Arra összpontosítottunk, hogy mindent meg kell tennünk a továbbjutáshoz. Magabiztosak vagyunk, ugyanakkor nehéz ellenfél vár ránk. Ha pedig a világbajnokságot nézzük, ki gondolta volna, hogy Argentina szenvedni fog a zöldfoki köztársaság ellen? Senki. Argentina azért szenvedett, mert a modern futballban kiválóan felkészült ellenfelekkel kell játszani.
Majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játszik a Mexikó-Anglia nyolcad döntőt a VB-n. Hihetetlen élmény vár rájuk a mexikóiak ellen, és remélik a jó formájukat, valamint a továbbjutásukat. Jordan Henderson-t hallják most az angol játékosok közül.
Yeah, definitely.
Szerintem ez egy hatalmas esemény. Alig ha lehet ennél jobb vagy nagyobb dolog, mint Mexikó ellen játszani Mexikóvárosban. Erre tényleg nincsenek szavak. Ez egyszerűen hihetetlen élmény mindenki számára. Nekünk, mint csapatnak pedig az a lényeg, hogy a célunkra koncentráljunk, vagyis hogy idejöjjünk és megnyerjük a mérkőzést. Természetesen ez kihívásokkal is jár. Mexikó egy nagyon jó válogatott, kiváló játékosokkal. Igazán kemény próbatétel lesz, de a világbajnokságon minden mérkőzés nehéz, és alig várjuk, hogy pályára lépjünk, és remélem, hogy ez a legjobb formánkat hozza ki belőlünk. Ha így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy jó eredményt érhetünk el. Valójában nagyon rugalmasak vagyunk, és egyszerűen csak a továbbjutást szeretnénk.
A mérkőzéseket a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a Szűcs Kornéllal felálló szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele. Az első mérkőzést július 9-én, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zoran Kuntics mindkét csapathoz kötődik, hiszen jelenleg a Vojvodina játékos megfigyelője. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye te ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezeli a meccseré, hogyan várod?
Hát én inkább szeretném volna elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet tippeltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. Hát de sorsod ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen, ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogunk játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazott 7 éve a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencia liga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szalgi részéről.
Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolásra. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, egy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is. Nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvertek az Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak a Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
Nemzeti Sport Krónika.
100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, miután a 6 gólos Vigvári Vendel vezérletével 24-17-re nyert Georgia ellen. A Team Visma Lisa Bike nyerte az idei Tour de France, vagyis a francia kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a sárga trikot pedig Jonas Vingegaard viselheti. A Dán Klaszt is az M4 Sport helyszíni stábjának értékelte az első napot.
I think we had an amazing day, to be honest.
Őszintén szólva, fantasztikus napunk volt. A csapattársaim elképesztő munkát végeztek. Már önmagában az is hihetetlen számunkra, hogy megnyertük a csapatidőfutamot. Ennek rendkívül örülünk. Erre még rájött az is, hogy megszereztem a sárga trikót, ami természetesen különleges érzés, de még nagyon hosszú út áll előttünk a verseny végéig. Minden nap küzdenünk kell.
A Tour de France július 26-áig tart, a teljes körversenyt élőben közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport Plus. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A második és a harmadik helyen a két Ferrari zárt Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti, és rádióinkban is beszámolunk majd a végeredményről. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragózai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében, Iga Swiatek két játszmában kapott ki, Alexandra Lalától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel az is eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. És az is kiderült, hogy a négy év után visszatérő Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban, Wimbledonban, ahol nővére Venus oldalán játszott volna. Női párosban ugyanakkor Stolár Fanni horvát társával szett hátrányból fordított egy monakói-amerikai duó ellen, és nyert az első fordulóban, ezzel pedig nyolcad döntős. Női 100 méteres síkfutásban célfotó döntött a tokiói és a budapesti világbajnokság aranyérmesei között az atlétikai gyémántliga sorozat Eugenie versenyén. A tavalyi tokiói VB egyik legnagyobb sztárja a 100, 200 és 4x100 méteren is aranyérmes Melissa Jefferson Wooden 10,78 századmásodperces teljesítménnyel célfotóval nyert a Budapesten világbajnok honfitársa Sekeri Rikárcon ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. július 5-én. A Duna hazai szakaszán Budapestig apad, lejjebb árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 23,5, Budapestnél 24,1, Mohácsnál 26,2 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 75 cm 15%, Medve 80 cm 8%, Nagybajcs 46-10, Gönyű 23-12, Komárom 76-10, Esztergom 67-11, Nagymaros 22-12, Budapest 141-13, Dunaújváros 5-10, Dunaföldvár mínusz 116-9, Paks 0-10, Dombori 28-11, Baja 112-9, Mohács 120-7. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló. 1792,1 és 1791,6 között 226 cm. Szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló. 1699,3 és 1697,7 között 228, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló. 1616,7 és 1616,3 között 217, 110, 400. 257, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló. 1521,8 és 1520,8 között hajóút szűkület 130 000.
Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 110 cm 1%, Árpás mínusz 105, 7, Győr 202-23, a Marcal-Móric hidánál mínusz 45-9, a Szipoly-Nógrád szakánál 28-3, Balassagyarmat mínusz 89-6. A Sió Siófoknál nincs jelezve, Simontornya 114-15, Szekszárd 262-38, a Mura-Letenyénél 105-12, a Dráva-Őrtilosnál mínusz 119-10, Barcs mínusz 147-3, Dráva-Szabolcs 18-11. A Tisza a hazai szakaszán Tiszalőkig árad, lejjebb stagnáló, illetve enyhén apadó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,4, Tokajnál 28, Szolnoknál 26,7, Szegednél 25,7 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 181 cm 5%, Záhony mínusz 333, 3, Dombrád mínusz 4, 18, Tokaj 463, 58, Tiszalök alsó mínusz 71, 25, Tiszafüred 543, 70, Kisköre felső 729, 62, Kisköre alsó mínusz 342, 0, Szolnok mínusz 300, 0, Csongrád mínusz 176, 13, Szeged 77, 26. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 között 0, 10, 100, 390,3 és 389,8 között 58, 40, 500, 367,2 és 366,6 között 46, 40, 600, 366,4 és 364,2 között 46, 40, 2200. és 350 között 50, 40, 400, 326,6 és 326 között 30, 40, 600, 316 és 315 között 80, 40, 1000, 297 és 296,3 között 50, 40, 700. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos-Désnél 156 cm 4%, a Kraszna alsószopornál 24,6. A Sajó-Beretkénél 39,4, a Hernád-Abuskőszegnél 125,5, az Agyva-Apcnál 33,5, a Berettyó-Szalárdnál 107,2, a Sebes-Körös csúcsánál mínusz 16,4, a Fekete-Körös-Belényesnél 15,12, a Fehér-Körös-Kisjenőnél 10,1. A Balaton átlagvízszintje és medertelcsége 70 cm, 36%, átlag vízmélysége 318 cm, hőfok a Siófoknál 23,2. A Velencei-tó vízszintje és medertelcsége 45 cm 0%, hőfoka Agárdnál 20,9. A Fertő-tó hőfoka Fertőrákosnál 21,2.
Műsor ajánlott.
Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 grammos biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.